hogyha
Afrika országait nézzük, akkor Szudán, Afrika harmadik legnagyobb területi országa, a kontinens északkeleti részein észak-déli kiterjedése több mint 2000 kilométer, és amit ugye hallottunk meg, tudunk, hogy az ország több éves háborús konfliktusok miatt a szétesés szélére sodródott. A déli rész, tehát Dél-Szudán egy 2005-ös megállapodás alapján megrendezett népszavazást követően 2011. július 9-én bejelentette függetlenségét, és így próbál előbbre jutni. Hogy hol tart Szudán tulajdonképpen, és mennyire fontos Afrikának, illetve Európának a szudáni jelenlét, és mi mindent lehet legfrissebben tudni róla, azt talán legjobban Kanizsai Endre professzor úr tudja, aki a vendégünk, akit sok szeretettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is nagy szeretettel.
Szudán, ugye azt mondják, hogy hát tényleg egy nagyon érdekes ország, és nagyon sokan azt tanácsolják, hogy ne is menjünk oda, mert ott mindig van valami baj. Ez igaz, vagy pedig azt nem kell ennyire komolyan?
Ez egy kis médiatúzás, nem hinném, én több mint 5 évet éltem Szudánban különböző területeken, a sokat emlegetett Darfurban is, közel 3 évet, és a fővárosban is, és Szudán különböző részein hosszabb, rövidebb ideig. Hogy mondjam, a kifejezetten háborús területeket leszámítva, amit ha például a főváros esetében nézünk, az egy olyan 1220-1300 kilométerre van Budapest-Kijev távolság, tehát nem mondható az, hogy nem lehet a fővárosban normálisan üzletet kötni, vagy normálisan tevékenykedni, élni. Természetesen a háborús övezetnek nyilvánított részeket kerülni kell, de ez nem csak Szudán esetében van, így mondhatnám Szomáliát, utóbbi napokban Etiópiát, és igen, a többi, igen, és a többi. Ez, vagy Dél-Afrikát, a szinte európai aspektusból legstabilabbnak tűnő országot is. Minden afrikai ország esetében nagyon lényeges, hogy tudjuk a helyi körülményeket, a helyi szituációt, és ami nagyon fontos megértéséhez, talán a mai helyzet megértéséhez, a gyökereket, a hagyományokat. Tehát ezeknek az ismerete, ezen ismeretek hiányában ne is menjünk oda. Nem szabad.
Gyökerek és hagyományok, én azt hiszem, hogy ez a világ sorsát befolyásolja. Nagyon-nagyon sok politikai helyzet jelen pillanatban a világon pontosan a gyökereknek és a hagyományoknak köszönhetők, amelyeket nem hajlandók elismerni egyik fél, másik fél pedig nem hajlandó egy kicsikét sem adni és feladni belőle. Mi az oka, hogy adott esetben ugye Szudánnál is ezek a gyökerek és ezek a hagyományok időként erősebbek, mint az előrelépésnek a lehetősége?
Nagyon jó kérdés, szerkesztő úr. Az egészet a gyarmati rendszer felszámolása idejére lehet dotálni. Tehát a határokat úgy húzták meg, én elsődlegesen Afrika esetében ismerem ezt, hogy bármelyik pillanatban összeugraszthatók. Tehát etnikai határokat húztak, nem földrajzi határokat. Kvázi a etnikumok, például Darfur esetében egy része Csádban él, a ország másik részén, déli részén Ugandában él, etc. Tehát jószerével egy szikra, hogy mondja az angol, lángra robbanthatja a szavannát. És ezt sajnálatos módon el kell ismerni, gazdasági, elsődlegesen gazdasági, vagy nem mondjam az olajat, mert már közhely, szempontból a különböző országok kihasználják.
Azt szokták mondani, hogy nem az emberekben van a hiba. Tehát nem azokban van a hiba, akik ugye más elképzeléssel, más múlttal egymás mellett élnek, hanem azokban van a hiba, aki ezeket az embereket össze tudja ugrasztani. Hogyha nincsen ilyen katalizátor, hogy összeugorjanak ezek az emberek, ők úgy amúgy egymással békésen tudnak élni? Nem foglalkoznak a múlttal, az etnikummal semmivel, hanem egyszer megpróbálnak egymás mellett élni, vagy annyira vérükben van, hogyha látok egy olyat, aki nem olyan, mint én, akkor rögtön már hangosan beszélek, vagy éppen megtámadom.
Ez Szudán esetében különösen nagyon, illetve hatványozottan jelentkezik, mert több mint 400 zsány statisztika annyiféle, és több mint 153 nyelvjárás van. Na most a 400 törzs, ezek jószerével nem keresztény emberek. A különböző törzsek, ahogy említettem, volt eltérő gyökerekkel, hagyományokkal rendelkeznek. Na most a kérdésre válaszolva konkrétan, a törzsek, ha betartják a jószerével íratlan szabályokat, akkor köztük elvileg nincs konfliktus. Gyakorlatilag van, mert durva példa, hogyha az egyik törzs területéről átkóborol egy marha csorda, az háborút indukál rögtön. De hogy összefoglaljam ezt, békében, sokkal nagyobb békében éltek addig, vagy élnek, ameddig nincs külső támogatás. Csak annyit kérem, Szudánban egyetlen egy fegyvergyárat, nem tudok, még paritját se csinálnak. A hagyományos eszközökkel a említett vélt vagy jogos sérelmeiket elintézik, de ilyen jellegű háborúra, mint például a Észak-Dél több évtizeden keresztül tartó háborúja, vagy a 2003 óta talán már Isten segítségével befejeződő Darfur, ilyen korábban nem volt.
Professzor úr, miért van az 53 országban, ugye Afrikában, hogy önt Szudán specialistának hívják? Szóval mi a oka a Szudán irányi vonzalom, hiszen ott van még másik 52 ország is, hogyha mindenképpen Afrikába szeretne szerelmes lenni.
Tisztelt szerkesztő úr, köszönöm szépen a kérdést. 40 év, ha röviden válaszolok. Ha részletezzük, akkor örömmel, csak akkor itt ülünk holnap reggelig. Én 18 közel-keleti afrikai országban jártam, és gyakorlatilag nekem Szudán volt az első külföld a tanársegéd koromban. Na most ez olyan, mint az első szerelem, ugye? Első nagy utazás, római átszállással, a világélelmezési szervezeténél a regisztrálás, a Szudánra érvényes diplomata útlevél, stb. Egy-kettő, a nagyon kedves a nép. Három, az én szakmámat illetően egy paradicsom. 84 millió hektáron lehet nagyon jó minőségű termékeket, gyümölcsöket előállítani, ami számomra egy szakmai lubickolás volt, hogy így fejezzem ki magam. Ennek a hatását sajnálattal látom, hogy ennek a hatását még a mai napig sem használjuk ki.
Szent István Egyetemen tanít Gödöllőn, ugye ez az ön munkahelye. Az emberek mennyire nyitottak, a fehér emberek, európai és a magyar emberek arra, amikor elkezd, hát azt nem mondom, hogy könnyes szemmel, de hát némi meghatottsággal a hangjában beszélni Szudánról.
Egy, a magyar néppel Szudánt meg kell ismertetni, és fordítva is. Éppen ezért 1972-ben a Gödöllői Egyetem megalapította az úgynevezett trópusi és szubtrópusi mezőgazdasági tanszéket. Ezen a tanszéken gyűltek össze azok a kollégák, akik már korábban részben az ENSZ élelmezési szervezetén keresztül, részben a korábbi Tesco, nem tévesztendő össze az áruházlánccal, ez a szellemi exportunk volt, Tesco keretében folytattak különböző fejlődő országokban tanácsadói munkát. Na most ez 33 évig működött, és szinte, hogy mondjam, mi elfogadtattuk az egész Gödöllői Egyetemmel azt, lévén szinte minden országból, távol-keletről, Afrikából, Dél-Amerikából hallgatunk, hogy igenis nagy jelentősége van nem csak az ő képzésük, hanem a mi további kapcsolataink szempontjából is. Nagyon nagy kihasználatlan lehetőségek vannak, és én bízom abban most, hogy a rendszerváltás után 23 évvel lesz a aktuális kormánynak egy, maradjunk Afrikánál, Afrika politikája, mert ha ezt nézem, akkor sírhatnékom van, ugyanis a Európai Unió összes tagállama jelen van Afrika különböző országaiban, konkrétan a Szudánt nézzük, a franciáktól, a németeken keresztül, a dánokig mindenki, és megmondom őszintén, hogy mivel 800 hallgató végzett országunkban, és hogyha ezeknek egy töredékével sikerülne egy racionális kapcsolatot kialakítani, akkor ez hazánk javát is szolgálná a sokat emlegetett élelmezési probléma, afrikai élelmezési probléma megoldása mellett.
Professzorról folytatjuk, úgyhogy egy picit megpróbáljuk körbejárni Szudánt. Milyen a természetrajz, mit található, mi az, ami nincs, hogyan élnek ott az emberek. Egy picit zenélünk, és utána megpróbáljuk majd Balogh Sándort felhívni, hiszen ő a Bamako Rally Invest rész, és hogy merre járnak, milyen tapasztalatai vannak, megpróbáljuk majd elmondani nekünk. Ami pedig a zenét illeti, ez a T-Rex, Mark Bolan híres együttese, sajnos Bolan már nem él, T-Rex is már csak honvaiban, de a nagy slágerek persze megmaradtak, ez a Get It On.
You're slim but weak.
Ez volt a Geddy Dan, és ez az elmúlt percben a T-Rex egyik híres dala. De megszakítjuk ezt a dalt, mert a minden igaz, akkor a telefonon a túlsó végén van, valahol a Bamako Rally egyik állomásán Balogh Sándor. Szervusz, anyikám, kellemes napot neked! Halló!
Szervusztok, jó reggelt, és jó, szép napot kívánok én is a hallgatóknak is, és neked is lesz.
Hol vagytok, hogyan ébredtetek, mi a mai terv, és mi volt eddig? Ez egy nagyon összetett mondat, úgyhogy tudsz erről, vagy összetett kérdés, tudsz erről beszélni, azt hiszem.
Így van. 12. napját éljük a Bamakónak, legalábbis a mi szempontunkból, és pillanatilag Szenegál Casamance tartományában, Zigensorban tartózkodunk. Casamance arról híres Szenegálban, hogy a rebellisek, a terroristák, a lázadók hazája, és éjszaka utaztunk, úgyhogy mi is hatalmas katonai ellenőrzéseken estünk át. A csapat egyébként pillanatilag az utolsó szakaszára készül, a reggeli és a csomagolás van, és 10 perc múlva, 15 perc múlva elindulunk vissza a Guineába. Innen a határ már csak 25-30 kilométer, és onnan egy állami delegációval haladunk tovább, hiszen az az adomány konvoj, amelyben én is utazom, ez 7 darab mentőautót szállít vissza Guineába, és még 700 000 euró értékű különböző adományokat. Persze ezek az adományok egy részét már leadtuk Marokkóban és Mauritániában, úgyhogy pillanatnyilag itt tartunk. Hosszú volt az út, túl vagyunk a 9000. kilométeren, de azt gondoljuk, mint mindig eddig is, hogy megérte, és pillanatilag jól érezzük magunkat.
És nem volt semmiféle olyan probléma, olyanféle gond, amelyről ugye nem volt híres sohasem a Bamako, vagyis ez mindig egy, hogy is mondjam, baleset és különböző nagyobb gondok nélkül zajló verseny volt az elmúlt években is.
Úgy tűnik, hogy ez a karmája megmarad, hisz nekünk ugye már csak ez az utolsó napunk van a célba érésig, de azért a versenyzők azok csak 29-én érkeznek meg Bissauba, ők még Szenegálban további etapokat kell, hogy letudjanak, de eddig nem történt semmi, és reméljük, hogy ez így is marad. Voltak atrocitásaink, vagy voltak problémáink, például tegnap előtt éjjel a gambiai határon nem tudtunk átkelni, mert nem engedték nekünk, hogy vízumunk ellenére belépjünk az országba, és ezért éjjel vissza kellett fordulnunk. Egy krokodilfarmon sikerült a táborunkat fölverni, és egy krokodilfarmon aludtunk reggelig, amikor újra neki vágtunk egy másik határátkelő helyen, ahol szerencsésen sikerült átjutnunk. Egy olyan országon, amely Gambia egyébként összesen 17 kilométer széles, mégis ez okozta eddig a legnagyobb problémát a 9000 kilométer alatt.
Az egy krokodilfarmon aludni, hogy is mondjam, hát nem biztos, hogy olyan jó álmom lenne. Nektek jó álmotok volt?
Már nagyon fáradtak voltunk, és csirkét, elmondok egy történetet, ugye vacsorázni szerettünk volna, a csirke mindig van a krokodilfarmon, hisz azzal letetik őket, de azt mondták, hogy az idei, az aznapi csirke adagot már felették a krokodilok, hisz mi éjfél után érkeztünk csak meg, úgyhogy varacskos disznó sült el, tudtak minket vendégül látni az éjjel. Azt tudom mondani, nagyon finom volt, finomabb talán, mint a vaddisznó.
Volt-e olyan az elmúlt napokban olyan találkozásod, olyan emléked, amely összevetve az eddig Afrikában eltöltött, hát lassan években mérhető napokat, amelyek különlegesek, újak voltak, és még te sem láttad, te sem találkoztál vele?
Nekem önmagában ez a picike ország, amely beékelődik, maga Gambia, mint olyan beékelődik Szenegálba, mint egy szalag, hisz a Gambia folyó két oldalán található, és úgy alakult ki, hogy Szenegál annak idején francia gyarmat volt, és megállt a Gambia folyó torkolatában egy angol fregatt, és nem volt hajlandó távozni, és az angolok és a franciák azt beszélték meg, hogy amennyit a fregatt egy nap alatt a folyón meg tud tenni, és mindkét irányba az ágyúiból ki tud lőni, tehát ahol a golyóbisok leesnek, az ezentúl angol gyarmat lesz, és így alakult ki Gambia, amely a folyó környékén, gyakorlatilag a folyó völgyében van, összesen mondom 17 kilométer széles folyóval együtt, amely folyó nagyjából olyan széles, mint a Duna, hogy a hallgatók el tudják képzelni. Én még ebben az országban sose jártam, de nagyon érdekes volt nekem az, hogy egy francia nyelvterületen egy hirtelen egy 17 kilométer széles szalagnyi angol országban.
Ez egészen fantasztikus, ez olyan Gibraltáros, hogyha belegondolok, európai mércével mérve a dolgot, nem?
Így van, az angol birodalom mindig találékony volt, hogyha a területhez szeretett volna jutni. Ugye látszunk, vagy Hongkongnál vásárolt, másütt elfoglalt, ez is egy érdekes történet, amit az előbb említettem. Az angolok valaha világhódítók voltak.
A vérükben van.
Én azt gondolom,
van.
Hogy a vérükben van, hogy hogyan kell területet szerezni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, vigyázz nagyon magadra, és egy bővebb beszámolom majd, hogyha vége a Bamakónak és hazatérsz. Vigyázzatok magatokra, és szép napot kívánok neked. Köszönöm szépen, Sanyi.
Köszönöm én is, szép napot mindenkinek. Szervusz.
Johnny Wakelin, in Zaire. In Zaire, Johnny Wakelin. Kanizsai Endre, professzor úr a vendégünk, és úgy megszakítottuk a beszélgetést egy gyors élő kapcsolással, a Bamako Rallyn résztvevő Balogh Sándorral beszélgettem. Ő az Afrika Magyar Társaság elnöke, és adományokat vittek Afrikába. Visszatérve Szudánhoz, ugye az éghajlatát nézve, Szaharához tartozik, Kartumtól délfelé az évi átlagos csapadék mennyisége fokozatosan 150-ről 1000 milliméterre nő, olvasom a netten. Kevés eső és szabálytalan időközökben hullik az esős évszak, az ország közési részén pedig 2-3 hónapig tart, többnyire áprilistól októberig. Egész évben északkeleti szelek fújnak, Kartumban a januári középhőmérséklet 23 Celsius, a júliusi 34, az évi csapadék mennyiség 150 milliméter. Hát kérem szépen, ez a 23 és 34, ez rendkívül barátságos. Szóval ez nem nevezhető melegnek, nem nevezhető hidegnek. Szóval ez egy olyan nagyon kellemes hőmérséklet, pedig ugye a Szaharáról beszélünk.
Igen. Hát ez gyakorlatilag azért nem így néz ki, mert igen, nagy a hőingadozás. Tehát
éjszaka azért hideg van.
Szahara esetében van úgy, hogy megfagy a víz. Uh-huh. Tehát például, amikor én a félszaharai területen dolgoztam, akkor zárójelben tudva levő, hogy a nap nagyon gyorsan feljön, tehát durván egy negyed óra alatt. Tehát nap feljön, nagyon fel kellett öltöznöm több rétegesen, és egy fél óra múlva már egy pólóban voltam, mert pillanatok alatt 30-valány fokra felszaladt a hőmérséklet. Tehát ez így értendő. Ez középhőmérséklet, amit a
média
sugároz, és ez olyan, mint mindig a statisztika.
Igen.
Hogyha az ember lódítani akar, akkor nézze meg a statisztikát.
A Szaharának az éjszakai hőmérséklete a városokra is átterje, tehát ott is hatalmas a különbség?
Természetesen. Ugye hát a keleti részen a Vöröstenger kompenzál, evidens, a Nílus is valamelyest, de azért összességében igen.
Hogyan élnek az ottani emberek? Hogyan tudnak alkalmazkodni egyrészt ehhez a napi szélsőséges hőmérséklethez? Mert itt tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk, mi mindig így verjük a mellünket, amikor 15 fok különbözet van ugye az elmúlt nap és a mostani között, és akkor Hát itt viszont 20-25 minden nap.
Na most ehhez, ha hozzátesszük, maradjunk a félsivatagi területen, hogy permanensen bejönnek ide, illetve lehet számítani a homokviharokra.
Aha.
Na most ez a szélsőséges hőmérséklet plusz a homokvihar roppant edzetté teszi a sivatagi embert. Fantasztikusan, uh-huh. Szóval gyakorlatilag a harci sikereiket is a információim alapján annak köszönhetik az ellenféllel szemben, hogy szinte mindent kibírnak. Tehát az éhezést, a víz nélküliséget, a koplalást, a már említett hőingadozást, stb.
Honnan nyernek vizet? Mert hát nagyon kevés ez a csapadék, ugye ott van a Nílus, ott van a Vöröstenger, de hát honnan ők tározókban tartják ezt a vizet, vagy pedig amikor van, amikor nincs. Szóval hogyan élik meg a víztelenséget? Mit történt? Ja, leesett egy, mi esett le? Egy fejhallgató, semmit egy oda-vissza, semmi
így van. A biznik, ez tájegységenként, tehát az országot, a régi Nagy-Szudánt, vagy a korábbi Nagy-Szudánt öt nagy földrajzi tájegységre lehetett bontani, és ahogy szerkesztő úr említette, ugye lefelé haladva nő a csapaték, délen ez nem probléma. Egyes területeken, tehát a középső részen az esős évszaknak a csapadék vizét ilyen különböző nagy bazinokba összegyűjtik, és ez mind a domestikációs, mind pedig a egyéb vízszükségletet két esős évszak között nagyjából fedezi. Na most a másik része, ugye a közismert oázisok, ahol a víznyelőhelyek van. A harmadik, amit így említenék, az úgynevezett vádik, ilyen tisza méretű kiszáradt folyómedrek, ahol az ember lefúr, rögtön vizet talál. Uh-huh. Na most a nép hagyomány szerint a teve is megérzi, hogy merre van a víz, igen. És arra indul, és akkor a tevére kell bízni magunkat.
Igen, szóval ezek az állati megérzések, ugye az elefántok menekültek a cunami elől például fel a hegyre, a tevék megérzik a vizet, és hát a kutyák is sok minden jót el lehet mondani. Ez az oázis, ez egy nagyon érdekes dolog, és minden embernek a fejében másképpen csapódik le egy oázisról kialakított kép. Akik Rejtőt olvastak annak idején, akkor egész másfajta oázissal találkoznak a gondolatukban, mint ami nagy valószínűséggel egy oázis jelen pillanatban. Hát ott fa is van, víz is van, meg virág is, ugye ez az oázis, mondták a régi kabarétréfában, de tulajdonképpen hogyan kell egy oázist elképzelni 2012-ben?
Hát én megmondom őszintén, hogy lehet, hogy rossz a hasonlat, de fogadják el tőlem. Szinte egy ilyen postakocsis fogadószerűségnek képzelem én az oázist. Tehát haladván a sivatagban a karavánvezetők tudják az oázisnak a távolságát, tudják a lokációját, és ott, ha nem is cserélnek tevét, megpihennek, tisztálkodnak, feltöltik a víztartalékai, a víztartályokat, stb. Tehát egy ilyen pihenő.
Ott van egy, lehet, hogy nem ide illik a szó, de hát ez jutott az eszembe, van egy kocsma, be lehet menni, ahol lehet enni, lehet inni.
Pontosan. pontosan. Pontosan van egy csak vizet áruló kocsma a muzulmán területen. Hogyha megtalálja a lehetőségét a bátor utazó, akkor a elvált asszonyok stikába, datojából csinálnak rettenetes erősségű pálinkát is, ez a datoja pálinka. Jellemzője az, hogy ilyen égett bicikli belső szaga van, és messziről meg lehet ismerni. Ez elvileg tiltott, de azért megfelelő helyi ismerettel hozzá lehet jutni.
Egyébként van hivatalosan, és Tunéziában ittam datoja pálinkát, de hát az nem bicikli belső volt,
hanem... Na, hát ez a kezeletlen, amiről én beszélek.
Ez igazi datoja pálinka.
Igen.
És az nagyon jó tud lenni egyébként, csak halkat szeretném megjegyezni. Aztán elhagyják az oázis, mennek tovább. Hogyan tájékozódnak? Szóval ez nekem egy hihetetlen, elképzelhetetlen valami, hogy elindul a homokba, elindul a sivatagba, és tudja, hogy merre kell menni. Ott utak nincsenek.
Utak nincsenek, vagy csak részben vannak. Valahogy a holdállásából, a napállásából követik a megfelelő irányt, illetve én nem tudnám ezt pontosan megmagyarázni a hagyományok alapján. Tehát kitűznek maguk elé egy bizonyos célt, amit még mit tudom én a dédapjuktól örököltek, az legyen egy fa, vagy egy kiemelkedő dűne, és akkor annak megfelelően vonulnak tovább.
Igen, szóval ez az egész a nap meg a hold, ez a szextansra emlékeztet engem, hogy a hajósok annak idején ezzel tudta csak tájékozódni. Volt egy ilyen nagyon rossz alapműszer, tehát két pontot, két nyugvó pontot kellett.
Igen.
Felrajzolni, és ahhoz képes megtalálni az én helyemet, hogy jól állok. Ez a mai napig is ugye tengerészetnél ezt tanítják, ezt a históriát, mert hogyha minden bedöglik, akkor marad az alap, a szextans része a dolog.
Megmondom őszintén, én is, hogyha eltévedtem, illetve egy homokviharba kerültem.
Került homokviharba?
Hogyne, persze. Amikor egy homokviharba kerültem, ugye én fielden voltam, területen voltam, egy a napi 200-250 kilométer erejéig.
Terepjáróval.
Jött a homokvihar, ez olyan, mint egy tök sűrű köd, nem lát se jobbra, se balra, az ember legjobb leállni. És
beszívja az ember ezt a homokot?
Egy zsebkendőt ide kell tenni, egy kicsit nyírkos zsebkendőt, amennyiben lehet, és akkor megvártam, míg ez elül, és akkor megnéztem, hogy a nap merre van, és én tudtam, hogy merre lakom, tehát gyakorlatilag ugyanígy mentem haza. Nem
volt egy szabványi iránytűm
se, sajnos ez az én hibám, hogy nem vittem magammal.
Hát de gondolom, a GPS is segíthetett volna, hát már nem tudom, akkor volt-e már GPS,
nem volt GPS.
Hegyei is vannak,
igen.
Méghozzá, hát az egyik legmagasabb 1934 méter magas, szóval szóval nehezen tudom elképzelni a sivatagot és egy hegyet.
Elnézést kérek, a 3000 méter fölötti. 3000 méter, tehát ahol én voltam például 3 évig Darfurban, az a Jebel Mara, magyarul Asszonyhegy, az 3000 méter magas, két nagy kráterrel, és gyakorlatilag ezt úgy lehet elképzelni, hogy a Csát határtól, hogyha közeledünk a Jebel Mara teteje felé, akkor mondjuk a Csát határnál olyan félsivatagos terület van, ez pár száz kilométer, és a vegetáción keresztül lehet látni, hogy közelítünk a hegy oldalához. Ez mezőgazdasági szempontból is nagyon lényeges, kettő vonatkozásban is. Az egyik az, hogy a félsivatagos területen, öntözés nélkül, vagy a sivatagos területen pláne, semmit nem tudok termelni. Uh-huh. Na most, ahogy haladok az esős évszak felé, egy rövidebb esős évszak alatt már egy rövidebb tenyész idejű kultúrát elő tudok állítani, és fent a hegy tetején, ahol már egy pici forrást is találok, amit ugye duzzasztógáttal megfogok, ott már szinte minden kultúrát tudok termelni, és évi két évenkete 3-4 növényt be tudok takarítani, le tudok szedni.
Élnek a hegyen, vagy csak...
Hogyne?
Tehát hogyne? Falvak vannak?
Hát igen.
Vagy települések vannak inkább?
Ez néhány fűkunyhóból álló falvak vannak. Szerintem az a
bácskaitanya
világhoz hasonlítható.
Igen.
Az állattenyésztés az a dominánsan a nomádok kezében van. Uh-huh. Tehát ez lenne a második, tehát az előbbi a növénytermesztés, vagy a növénytermesztés gyümölcs aspektusa. Az állattenyésztési rész, ez a nomádok kezében van. Itt zárójelben megjegyezném, hogy a mai napig ez az egyik legnagyobb problémája, akár a észak-délszudáni határnak is, mert ott Abiej környékén a Misséria és a Dinka törzs az egyik állattenyésztő, és vonul az esős évszaknak megfelelően a másik növénytermesztő letelepedett, és ugye az állattenyésztők, ezek a nomádok, ezek nem törődnek a kultúrákkal, hanem mindent elpusztítanak menet közben. Na de szumma-szumárum visszatérve a lényekhez, az állattenyésztők az esős évszak függvényében haladnak, tehát mert a hegy közepén van legtovább az esős évszak. Uh-huh. Tehát elkezdi itt valahol a Csád határnál, egy picike kis eső van, és akkor, de az úgy képzelje a pici esőt, hogy leesik egy pár milliméter, hagyd ne pontosítsak, másnap reggelre már zöld minden. Tehát a korábbi börtönszürkeség átalakul zöddé.
Tehát színe lesz a tájnak.
Színe lesz mindennek, a egyik-másik madár tolla is bepirosodik, szóval az ember, hogy mondjam, szürkébe feküdt, és
színes világra ébred.
Enyhet húzással, igen.
Folytatjuk rövidesen Kanizsai professzor úrral a beszélgetést, de addig egy zene kikapcsolódásképpen, Harpo és a Movistar. Itt a poptarisznya.hu. You feel like Steve McQueen when you're driving in your car, and you think you look like James Bond when you're smoking your cigar. It's so bizarre, you think you are a new kind of James Dean, but the only thing I've ever seen of you was a commercial spot on the screen. Movie star, oh movie star, you think you are a movie. Movie star, oh movie star, you think you are. But you worked in the grocery store every day until you could afford to get away. So you went to Sweden to meet Ingmar Bergman. He wasn't there, or he just didn't care. I think it's time for you, my friend, to stop pretending that you are a movie star. Movie star, Afrikáról, az afrikai szokásokról beszélgettünk, amíg a Movie Star szólt Harpótól, és hát az itt is vannak alapszabályok, ugye abban maradtunk. Egyrészt, hogy köszönöm, hogy tegeződhetünk, mert ez bekövetkezett, hogy jobban tudunk beszélgetni, hogyha tegeződünk. Professzor úr, köszönöm szépen. A másik pedig az, hogy mennyire be kell tartani bizonyos étkezési szokásokat, és ha az ember betart dolgokat, akkor pontosan olyan, hogy említetted, mint hogyha hatos villamoson utaznánk. Szóval mi az, amire figyelni kell minden körülmények között a turistának, aki eljut, és egy picit rögtön arról is fogunk beszélni, hogy Szudánban van-e turizmus, vagy egyáltalán érdemes-e elmenni egy turistának azon meggondolásból, hogy ott van egy gyönyörű folyó, ugye a Nílus keresztül folyik, ott van a Vöröstenger, szóval van-e valami a turizmushoz kapcsolódó indulásuk a világ felé Szudánnak, a szudániaknak?
Igen, köszönöm szépen a kérdést, és hát természetes, hogy tegeződünk, részemről is a szerencse. Kezdeném talán a port-szudáni, tehát a Vöröstengeri résszel, ahol már a mai napig is beszélhetünk a Hurgadából lejött búvárokról. Uh-huh. Tehát Egyiptom déli részéből, Sármesekből és Hurgadából különböző búvárhajók már lejönnek, mert én nem vagyok búvár, de elbeszélések alapján tehát a Port-Szudán és Massawa, az eritreai kikötő között a Vörös-tenger valami csodálatos alvilággal bír, jó értelemben vív az alvilágot. Tehát ad egy, itt feltétlenül én tudnám javasolni még a magyar befektetőknek is, hogy kvázi egy ilyen helyi stílusban megfelelő kis búvárfalut építenének, tehát fűkunyós házakkal, mindennel a helyi stílushoz alakulóan, és egy-két hajót akár bérelve, akár levéve ezt csinálhatnák. Semmivel se veszélyesebb, mint egyéb területeken a búvárkodás. Már itt a
gondolunk itt a cápákra, meg egyéb ragadozókra.
Erre is gondolok, meg a sokat emlegetett veszélyes Szudánra, ugye?
Mert igen.
Sokszor
igen.
A külügyminisztérium teljesen érthetetlen okok miatt Szudánt a nem javasolt országok.
Hát ez mindenhol el lehet olvasni, hogy nem javasolják.
Nem javasolt. Hát nem javasolt. Ez annyiban érdekes, hogy nem tudok olyan valamire való, már elnézést a jelzőjét, európai tagállam társunkat, ahonnan ne lenne komoly érdeklődés Szudán iránt, ha nem is annyira turisztikailag, de minden egyéb gazdasági vagy kereskedelmi területen igen. Na most a másik része a turizmusnak az a jó pár nemzeti park, ami az esős évszak függvényében különböző intervallumokban látogatható, és igen szép és igen gazdag állatvilága van. Vadászatról ismereteim szerint még nem beszélhetünk, de hogyha mert itt meg kell állnom egy pillanatra. Hát Szudán évtizedeken keresztül háborúzott. Tehát gyakorlatilag rendbe kell szedni. Most nem azt mondom, hogy...
Elment a világ mellett, amíg ők lövöldöztek.
Így van. Tehát Namíbia meg a többi ilyen fehérember vadászatára kijelölt területek, ugye hát ezeket már kicsúlyukból kirázva csinálják. De semmivel se rosszabbak az adottságok a Nagy Szudánt nézve 2,5 millió négyzetkilométer esetében, mint akármelyik más afrikai országot, ha nézzük. Na most a harmadik, ami számomra, hát ez lehet, hogy egy szubjektív megítélés, de a kék és a fehér Nílus találkozása egy gyönyörű élmény Khartoum alatt. Tehát akár a víznek a színe, a különböző színe, hogy összejön, és aztán...
Lesz egy harmadik szín belőle.
Lesz egy harmadik szín belőle. Tehát számomra ez is nagyon érdekes. Nagyon érdekes a nílusi vitorlázás és a különböző zárógázás gátak közötti hajókázás. A turizmusnak a fejlesztésére valami döbbenetes anyagi eszközök állnak rendelkezésre. A Khartoum mellett lévő Tuti szigeten kezdenek építeni mindenféle szempontból kielégítő szállodákat. Ennek a makettjeit láttam. Ez olyan emirátus szintű épületeket terveznek, és tesznek, tehetik, mert a GDP a legutolsó vizsgálódásaim alapján 10-12 között mozog. Tehát döbbenetes fejlődés van, és hogyha sikerülne végképp lezárni ezt a teljesen feleslegessé vált darfúri kérdést, akkor még jobban menne, mert ugye az olaj meg a mezőgazdaság, ez a két tartó pillére Szudánnak igen komoly perspektívát biztosít az életszínvonalat illetően is.
Komoly olajtartalékai vannak Szudánnak? Vagy csak olaja van?
Szerintem komoly olajtartalékai vannak, vulgárisan ezzel az adóval még nem jöttek elő.
Tehát meg benne van a pakliban, de még nem húzták ki
benne belőle. Van a pakliban. Csak ha azt nézed, hogyha áttekintünk a Vöröstenger másik oldalán, a Szaúd-Arábiában, a világ legnagyobb, tehát az a teknő az nem veszett el.
Persze, csak elfolyik egy folyó.
Javasló búváraiknak nézzenek mélyebbre át, hogyha nekünk is sikerül
valami olajat találnunk. Ez az olajkérdés, ez egy nagyon érdekes dolog, bár nekem meggyőződésem, csak zárójelben mondom, már régen kitalálták azt a módszert, hogy ne olajjal, illetve benzinnel menjen az autó, csak amíg van az olaj a világban, addig a harc és hát a pénz, ugye megint a pénz visszatérve hihetetlen szerephez jut, és emiatt az olaj marad, bármennyire is mindenféle módszerekkel már dolgoztak és gondolkodtak és találtak ki autóhajtást illetően. Visszatérve a turizmusra, én nekem az jutott az eszembe, hogy lehetne elméleti a kérdés, egy olyan turista utat, hogy véghajózunk több hónapon keresztül a Níluson.
Újabban igen, most már autóval is végig lehet menni, tehát Wadi Halfánál, az egyiptomi határnál kész. Volt egy 30 kilométeres szakasz, ami hiányzott, de a egyiptomi hajóutat meghosszabbítva, hát ez a két ország közötti egyezmény függvénye. Ugye tudott ezek az egyiptomi hajóutak le, Luxor, igen.
Hogyne.
Ezt meghosszabbítva minden további nélkül. Tehát, sőt, én még megmondom őszintén, amennyiben lehetséges, persze meg kell oldani a úgynevezett völgyzáró gátaknak, mert a szudáni agrárprojektek a Nílus vizén alapulnak. És ez mind egy-egy völgyzáró gát, tehát az első volt a Szenári gát, akkor a Jebel Ali, stb. Ezen ne untassuk a hallgatókat, de ezt hajózási aspektusból először meg kell oldani.
És akkor igen, hogy lehessen hajózni rajta.
Tehát, igen.
Tehát gondolom, itt nagy különbségek vannak a víz magasságoknál, tehát ezt a részt meg kell adni, hogy ezt valóban meg lehessen tenni. Mivel táplálkoznak? Tehát mi a fő táplálékuk, és mi az, amitől óvnunk kell adott esetben az európai embereket?
Hát a fő táplálékuk az, amitől óvni kell az európai embereket, a zöldség. Tehát a szegény ember az különböző kultúrákat összevásárol, paradicsom, uborka, stb. Ketten-hárman összeállnak, fognak egy ilyen mosdószálszerű tálat, és abba szépen beaprítják, és ez az ebéd. Ezt én 40 éven keresztül láttam, és ez a mai napig dívik.
És etted is?
Nem.
Nem, nem.
Nem, nem. Én a sors iróniája, hogy én az 5 csillagos Excelsior Hotelben kaptam a amőbiázist, ahol elfelejtették a viszkinbetett jégkockát felforralni. És forralatlan vízből csináltak jégkockát, a jegelés nem öli meg az amőbát, és így rakták be a viszkibe. Én a fieldet megúsztam minden különösebb probléma nélkül.
Tehát akkor gyakorlatilag...
De betartottam azokat az alapvető dolgokat.
Tehát akkor gyakorlatilag nem lehet enni semmiféle zöldséget, mert amit megmosnak, az is egy olyan vízzel történhet a mosása, amely fertőző lehet egy európai ember számára, ami semmiféle gondot nem okoz az ottaniaknak.
Pontosítok, mindent lehet enni, gyümölcsöt, zöldséget, 24 órás fertőtlenítés nélkül. Most legyek vulgár, hipermangánozni. Nagy tálba beteszed a banánt, a zöldséget, mindent, utána minden tovább.
Amint hipermangános vízbe.
Hipermangános vízbe, bocsánat, igen. Pontosan, és akkor ohne weiter ehető. Tehát akkor ehető. De így nyersen, csak úgy magában, Isten kísértés.
Igen, én soha nem fogom elfelejteni, mikor Ciprusen bele akarták tenni a viszkinbe a jégkockát, és élénken tiltakoztam, hogy köszönöm, nem.
Bölcs megítélés volt, mert én egy életre nem fogom elfelejteni.
Igen, egyik haverom viszont azt mondja, hogy ne hülyeskedj, hát ez jégkocka, mondom. Hát aztán nem láttuk néhány napig. Nem jött ki a szobából.
Ez igen, ilyen szoba, házi őrizet.
Házi őrizet. Igen, a víz házi őrizetet vetett ki a számára. Egy dal, ami most következik itt a poptarizsa.hu-n, és utána beszélgetünk még egy keveset Sudánról. Ez pedig a Steppenwolf és a Born to be Wild.
In whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of your guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind.
Ez volt a Steppenwolf, és ez volt a Born to be Wild az elmúlt percekben itt a poptarisznya.hu-n. Kanizsai Endre professzor úr a vendégünk, és vele Szudánról beszélünk, és itt az utolsó körben egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert ugye valamiből élni kell. Miből élnek a szudániak? Mi van, ami ott pénz hozhat nekik? Ugye még az olajkártyával nem jöttek elő a pakliból, ugye ezt az előbb megbeszéltük, de jelen pillanatban mi az, ami a megélhetési forrást jelenti adott esetben egy országnak, Szudánnak?
Gyakorlatilag Szudán egy szinte teljesen mezőgazdasági ország, a lakosságnak közel 80%-a érintett valamilyen formában a mezőgazdaságból. Most, hogyha azért néztem a legutóbbi statisztikai adatokat, már egy ilyen összeszerelő iparral is találkozhatunk, és bizonyos mértékű szolgáltatások is felütötték a fejüket, de még mindig azért a 40%-os bevételt a mezőgazdaság biztosítja. Na most itt a mezőgazdaság esetében a legmodernebb 100%-osan gépesített cukornát termesztették, től kezdve a kézi saraboló kapáig technológia szintet hát megtalálhatjuk. Domináns része a lakosságnak önellátásra dolgozik, vagy pedig olyan helyi piacra, ahol szinte barterrel adj egy bangót, adok 5 kiló földi vagyok. Szóval ilyen szinten megy az egész.
Mivel fizetnek, jut eszembe? Milyen pénz van?
Gyakorlatilag
ott?
A szudáni font.
Szudáni
font az, ami...
Mi az értéke egy szudáni fontnak, mondjuk a magyar forinthoz képest?
Hát egy olyan 80 forint körül volt a legutolsó számítás szerint. Most, ahogy néztem. A másik, ami viszont jellemző, hogy igen jelentős exportnövényük a gumi arabikum, ami az országnak egy nagyon nagy jelentős bevételt biztosít, most már azért az olajat is be kell számolni. Mindenféleképpen remélem a két ország között nem lesz vita az olaj megosztását, vita lesz, csak megegyeznek az olaj megosztását, illetően a többi pedig ilyen gabonafélék, korán sem kihasználva. Tehát mondjam azt, hogy a művel területnek a maximum a 15%-át használják ki, az 84 millió hektár.
Jézus már.
Na most ennek a 15%-a, és az öntözési passzibilitás pedig az 12%-ok.
Persze, mert a Nílus mellett ez adott lenne az öntözés.
Így van, és emellett még hatalmas altalajvíz készletünk van, ahol lefúrsz, és már ott van a öntözésre alkalmas víz. Na most ez két szempontból nagyon érdekes. Egyrészt van egy világélelmezési probléma, amit most már feltétlenül meg kell oldani, mert különben a nyakunkba zúdul az egész éhező világ. Mint hogy látható is, hogy minden nap a határon 30-50 ember tartóztattak fel. Ezek nem politika, meg emberi jog, meg minden, nem, ezek éhesek.
Így van,
ennyi.
Így van.
Jönnek, enni akarnak, meg dolgozni. Na most a másik, hogy egy ilyen ökopotenciállal rendelkező ország esetében a bevételt, tehát a gazdasági eredményeket is a élelmiszergazdaságnak kéne produkálnia. Hát ott van például egy 1 millió hektáros angolok által alapított Gezira bold, tehát Gezira üzem, hogy vulgárisan fogalmazzak, a világ legjobb gyapotja, hosszú szálú gyapotát ott termelték, ez volt az egyik nagy bevételük. A másik, ami jelentős bevétel, mint olajos, maga szezám. Földi magyaró az inkább belső használatra megy, azt is eszik.
Eszik, persze.
Fursudáni, így hívják, ugye. A, Állattenyésztése hatalmas, állati bőröket, tenyészállatokat, tenyésztevéket árusítanak, ezek, amik a főbb. És amit meg kell említenem, például a dél-koreai összeszerelő üzemek, ezek
mind a Szudánban vannak.
Ezek mind a Szudánban vannak. Tehát például a segíts, melyik ez a legnagyobb dél-koreai autó most a...
Nem ki a...
Sonata. Sonatákat szerelik össze, kérlek szépen, akkor a Tucsonokat szerelik össze, stb. Tehát getceket szerelik.
Szóval tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, és itt ugye az afrikaiakról, az afrikai éhező emberekről és gyerekekről beszélünk, tehát minden meg lenne ott Afrikában ahhoz, hogy ez ne legyen.
Az ég adta egy világon minden megvan.
Akkor meg miért kell beszélnünk éhező afrikai gyerekekről? Szóval itt a dolog nagyon ellenmondásos a számomra, mert egy olyan föld, ahol minden megvan, egy, meg tudom termelni, kettő, ki tudom aknázni, el tudom adni, pénzt tudok belőle szerezni, három pedig a természet olyan, hogy adott és alkalmas arra, hogy ezt mind véghez vigyem. És ennek dacára ugye éhező afrikaiakról, éhező gyerekekről lehet látni a fotókat, lehet látni a filmeket. Szóval ez a kettő, ez hogy egyeztethető össze?
Szerkesztő úr, ha megengeded, egy pici szakmai. Uh-huh. 40 millió ember, ez Szudán lakosságok.
Igen.
Összesen ebből 10 millió lett, déli 30 millió maradt. Most hadd beszéljek Szudánról. Egy, aki Szudán...
is processed by StereoTool. Go to stereotool.com for information.
Etnikailag. A másik. Szudán kijelölte az ENSZ élelmezési szervezet az afrikai éhségcsökkentés megoldása céljából agropotenciálja miatt. Három. A Szudánt körbevevő államok esetében rettenetesen a világpiaci ár termelési költségének 23-szorosáért tudsz csak élelmiszert előállítani. Lásd, Szaúd-Arábia, öböl államok, stb. Tehát ott a piac mellette. Ha azt nézem, hogy Európa pár óra hajóúttal semmi. Ha azt nézem, hogy itt nincs savas eső, semmi. A biotermelés, a bionövények, a biogyógyszerek, etc., aminek reneszánsza van most Európában, ez mind-mind biztosítaná. Nagyon jogos a kérdésed. Az, hogy Afrikában egy ilyen istenadta természeti adottság mellett egyáltalán az emberek éheznek, ez a fejlett világ szégyene. Tehát, hogyha a fejlett világ ezt meg akarta volna oldani, és nem mindig azt a saját maga, még mindig a profitomat növelem, még mindig nem veszem észre, hogy kéne valamit tenni, mert lassan már az aranyat tojó tyukot folyton meg, nem lesz, aki 80 dollárért dolgozzon nekem, vagy nem tudom, milyen alacsony munkabérért, akkor nem tudok én se mást mondani. Azt, hogy szégyelhetjük magunkat, hogy itt tartunk. Szóval azt mondják, hogy korrupt kormányok. Elnézést kérek, én dolgoztam 4 évig Brüsszel közelben, 4 év alatt 6 brüsszeli főbiztost kellett leváltani korrupció miatt. Hol szállod a számla, hol magándolgok. A korrupció sajnos világjelenség. Oldják meg a korrupciót. El van intézve.
Igen, én azt hiszem, és ez rettetesen fontos, hogy egy másodpercig sem higgyük azt, hogy az egyébként maximálisan minden tekintetben kihasznált földünk még nem tud újat nyújtani, és nem tud megszüntetni nagyon fontos problémákat, csak ez az embereken múlik. Az embereken múlik a világ minden részén, és a dologban ez a tragikus, hogy egyrészt dumálunk, hogy ez nincs, az nincs, és meghalnak, és elpusztulnak, másrészt pedig amennyire csak lehet saját magunk malmára próbáljuk már, mint az emberiségnek egy része hajtani a vizet. És ez az ellentmondás az, amit valahogy valamikor meg kell oldani ahhoz, hogy viszonylagos, kiegyensúlyozott nyugalom legyen ezen a földön.
Teljesen így van, és én nem is tudom valahol megérteni, hogy saját maga nyugalma érdekében miért nem csinálja ezt meg valaki, mert ezt élvezzük most már, hogy akárhol összejönnek a G8-ak, most már döbbenetes megmozdulások vannak, akárhányszor nézed a híradót, vagy a médiát hallgatod, mindenütt csak Szomáliától kezdve, most hagyd ne ragozzam, mindenütt csak a megoldatlan problémák vannak, de elnézést kérek, ez egy nagyon jó biznisz a fegyverkereskedőknek. Hát alig várom, hogy eladhassam a raktáron lévőt, mert jön az új technológia. Szóval
és utána pedig arról sírok, hogy miért van háború.
De így van, na most nekem ezt senki nem tudja megmagyarázni, hogy ezzel a illetve hadierővel, etc. a potenciállal rendelkező fejlett világ ezt nem tudja lerendezni. Ez egyszerűen nem igaz.
Nem akarja.
Nem akarja. Én 40 éve dolgozom a világ élelmezésében, lemezésén, amikor elkezdtük, akkor 400 millió ember volt, akkor lett 800 millió, most 2015-re az ENSZ elhatározta, hogy legyen 400 millió, ez már eleve nem megy, ma több mint 1 milliárd ember éhezik. Tehát én, Kanizsai Endre 40 éven keresztül mínuszt csináltam. Magyarán mondva nem csináltam semmit.
Igen, szóval a dolog az rettenetesen tragikus, és nagyon sok minden vár megoldásra, és nem az az igaz, hogy nincsen, hanem rosszul áll hozzá az emberiség, és ha jól állna hozzá, akkor lenne. De azt hiszem, ez az, amit mi ketten akármeddig is beszélünk róla, bár maximálisan egyről beszélünk, nem tudjuk megoldani.
De sajnos nem tudjuk megoldani, az embernek a lelkiismerete nyugodt, de most már lassan január óta nem tudom hányszor ilyen témáról beszélgetek, különböző rádió és egyéb lehetőségeket kapva. Valahogy úgy érzem, falra hányt borsó az egész, figyel oda, minden megy a régiben, szervezik a workshopokat, a konferenciákat, amiben már megetettem volna egy kisebb szudáni, vagy egy kisebb afrikai éhező államot. Itt mindenki utazik előre-hátra, a napi díjak repülnek a levegőbe, és semmi nem javul.
Költjük a semmit, és ebből a semmiből nagyon sok juthatna azoknak, akiknek tényleg semmiük van. Professzor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Szerkesztő részemről a megtiszteltetést. Köszönöm szépen.